Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Örökké, amen.
Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt napokban, elmúlt héten vendégem volt Ács Rózsika, aki a Szeretett Láng műsorában beszélt erről a lelkiségről, és arról, hogy hogyan is indult el itt Csíkszeredában, illetve Csíktaplocán az engesztelés. A beszélgetés során szó volt Boros Károly, Esperes úrról, aki helyet adott ennek az engesztelő ima csoportnak. Most szeretettel köszöntöm a stúdióban az Esperes urat, akit arról kérdezek, hogy hogyan is adott helyet ennek az engesztelő ima csoportnak még a 80-as években.
Igen, én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádió hallgatót. Hát Isten kegyelme, és az Szentlélek Istennek a sugallata hoz fel sok szép dolgot a történelemben, és így talán ez is a Szentlélek Istennek a műve volt. Talán 86-ban, 87-ben, amikor Magyarországon Nagykanizsáról császár Antalné Júlia, és vele együtt más buzgó lelkek, egyébként a császár Júlia hitoktató is, tehát teológiát elvégezte, és szerette volna otthonról, Magyarországról áthozni a Szeretett Lángnak is a lelkiségét, és egyben az engesztelést is. Tudjuk, hogy Nagykanizsától nem messze van Homok Komárom, és ott élt Natália nővér, aki úgymond Mincenti Bíborosnak a lelki hadöktékoszója volt, tehát rábízott bizonyos lelki dolgokat, többek között az engesztelésnek a gondolatát is, a szellemiségét, a magyarok nagyasszonyának a buzdítására, illetve szellemiségében, és azzal a vágyjal is, hogy a magyarság életében, hogyha azt akarjuk, hogy a kereszténység és a hit fennmaradjon, nagyon fontos, hogy legyenek imádkozó emberek, imádkozó lelkek. És azt is jelezte, hogyha 1 millió magyar imádkozik, akkor a többi az imádság által megmenekül. Hát bár adná a Jóisten, hogy ez így is legyen. És természetesen ott Homok Komáromban is ezek a nővérek, és onnan kisugározva Nagykanizsára, és ez a császár Júlia átvette, és ott ebbe indította ezt az engesztelésnek a gondolatát, szellemiségét a Szeretett Lángnak a jegyében. És azt szerette volna országhatáron kívül is vinni. És ahogy errefelé is jövögettek társaival a csíksomlyói búcsúra, hát itt is megismerkedtek bizonyos jó lelkekkel, vallásos személyekkel, elsősorban asszonyokkal, és elmondták a gondolatukat, hogy milyen lelkiségben élnek, és szeretnék, hogy az kiterjedje határokon kívül is. És hol lenne, mert szeretnék azt is, hogy ez egy ilyen megbújó, kis szektás jellegű közösség legyen, hanem legyen az valahol felkarolva, plebánia szinten is. És akkor itt érdeklődtek, hogy hol gondolnák, hogy melyik lelkipásztort tudnák felkeresni, és aki meg is értené a gondolatukat, és elfogadná. És aztán rám esett a választásuk, és hogy előjöttek ezzel a óhajjal, és én mondom, hogy semmi jónak, szépnek, igaznak nem vagyok elrontója. És akkor úgy beindult, hát elsősorban csak taplocai szinten, minden héten egy-egy este, az esti szentmiség után a rózsafűzét végeztük el, szentségimádást tartottunk, hát mindössze 1-2 órás kiterjedettséggel. Aztán először voltunk 5-ön, 7-en, 10-en, 15-ön, és akkor úgy terjedt tovább a gondolat, és Csíkszeredából, aztán úgy több lélek, mivel többen is vannak, hát felkarolták, és akkor jöttek ők is ezekre az imádkozásokra, és akkor valakiknek a gondolatában az is támadt, hogy nem tehetnénk egy későbbi órára, tehát hogy tegyük fel 9 órára nyári időben, akkor arra mindenki jobban el tudna jönni, mert a házi tennivalóit el tudja végezni, és akkor jobban ráérne eljönni, imádkozni, engesztelni. És mondom, jó. És akkor eltartott úgy éjféléig. Ebben volt szentségimádás, keresztút végzése, rózsafűzér imádság és más imádság litániák végzése, szent énekek, és így tovább, és akkor jött tovább a gondolat, hogy akik éjféléig ott vannak, és éjfélekor úgy megáldoztattam, hogy szentmisén nem vehetnének-e részt. Ez a rendkívüli, pláne az éjszakai szentmise elvégzéséhez már püspöki jóváhagyás szükséges a pap plebánus számára, hát akkor fölterjesztettem. És akkor ideiglenes jelleggel egy évig jóváhagyták. Magát ezt az engesztelési szellemiséget is, lelkiséget is, azzal a belső óhajjal, hogy lám egy év alatt hova bontakozik ki, alakul-e, fejlődik-e, vagy visszaesik, és ez alatt egy év már elég tapasztalatot ad arra, hogy a továbbiakra is megerősíthessék az éjfél utáni szentmisének a végzését, és magát ezt az imádkozási lehetőséget. Persze még a kommunista világban voltunk, és jöttek a nagy gondolatok, kérdések, hogy mennyire szükségünk van az imádságra és Istennek a kimondottan támogatására, irgalmára, mert olyan idők voltak, hogy ugye a falu rombolásnak a gondolatait is úgy fölvetették, és akkor már nézték itt Székelyföldön a helyeket, hogy hol kezdjék el a falu rombolásokat, hogy házakat lebontanak, elbuldozereznek, és tehát nagy veszélyek fenyegettek, és akkor ilyen címet adtam volt elején az engesztelésnek, hogy engeszteljük Istent a magyarság bűneiért, imádsággal, bőttel, vírasztással, hogy könyörüljön rajtunk, és őrizzen meg ezektől a veszedelmektől, tehát külső veszedelmektől, és adja meg a jövőt is népünk számára. Tehát ez indult be, és akkor erre úgy sokan felfigyeltek és csatlakoztak. Mert tényleg a bajban nincsen az embernek menedéke, mint hogy Istenhez forduljon, és bár nem csak akkor kellene, hanem bármikor is, és állandóan is Istennel kellene tartsuk a kapcsolatot, de amikor szorongatott helyzetben vagyunk, akkor még inkább szükségét látjuk. És a Szentírás tanítása is mondja, hogy imádkozzatok a királyokért, előjárókért, hogy békességes napokat érjünk. És a másik, hogy Istent engeszteljük a bűneinkért, hiszen a legnagyobb engesztelő maga az Úr Jézus Krisztus, a fájdalmak férfia és mellette a fájdalmas szűzanya, aki társ megváltóként is mondható és nevezhető, hiszen Szent fiával a legmélyebb egységben volt, és van mai napig is és örökké. És hát őt hívtuk meg égi pártfogónknak is, hogy támogassa ezt az előfeszítésünket, és olyan csodálatos volt, hogy egyre többen is többen jöttek össze. Elején csak én végeztem ezeket az imádságokat, keresztútot is, rózsafűzért is, más engesztelő imádságokat is, de utána igényüket fejezték, hogy szeretnének szentgyónáshoz járulni, hogy többen szentáldozáshoz is járulhassanak. Aztán így megvolt az éjfél utáni misézéshez is az engedély, akkor már annyian kezdtek lenni, hogy már egyedül nem győztem a gyóntatásokat, akkor én a szomszédságból idősebb pap testvérünket is fölkerestem, illetve meghívtam, Isten nyugtassa boldog emlékű Veres Imre nyugdíjas akkori papbácsit, itt Szeredában élt, lakott, és őt mindig elhoztam, hazavittem, és nagyon szívesen segített, nem csak a gyóntatásban, misézésben is, predikációkban is. Aztán utána jöttek máshonnan is még lelkipásztorok, akik úgy kezdtek fölfigyelni erre, és hát egy évre már annyian voltunk, tehát 87-ben csak magunkban, 88-ban már annyian voltunk, hogy amikor éjszaka körmenetet tartottunk, persze csak a templom körül a cinteremben, 4-es és 6-os sorban az egész templomot körül fogtuk égő gyertyával. Persze árgus szemek, a szekuritáténak az árgus szemei rajtunk volt, akkor is ott reflektor fénybe tettek minket, hogy jobban tudjanak figyelni, hogy kik vannak ott, kik végzik, és utána meg is tudtam, hogy ezeket mind a szekuritáti számba vette, kik az előimádkozók, miket imádkoznak, én az alatt mit teszek, milyen predikációkat tartok, és így tovább. És többször Bukarestből lejött egy inspektor, a csíkszeredei akkori főesperes úrhoz, Borbély Gáborhoz, és állandóan tiltakozott, tiltakozását, nem tetszését fejezte ki, hogy mit tesznek Toplocán. És mindig azt mondta, hogy akkor ugye volt a villanyspórlás is, és hogy a papnak, annak a toplocai papnak miért nem elég, ha egész nap nyitva lehet a templom, éjszaka miért fogyassza az áramot. Tehát állandóan ezt kifogásolta, és olyan érdekes volt a 89-es fordulatnál, történetesen bejártam a szeredai plebánián, szemben jön a főesperes úr, és azt mondja, tűnj el, mert itt van a te nagy ellenséged. És mondom, hát ha te mondod, akkor visszamegyek, visszalépek. Ne is elmentem, és aznap ő akkor is ezt kifogásolta, hogy miért nem tiltotta be. Na hát, ha ő nem volt képes, akkor ő megy egyenesen Gyulafehérvárra is a püspökkel tiltatja be. És mit adott a Jóisten? Székelyudvarhelyig jutott el, és onnan meghallotta, hogy kitört az úgynevezett forradalom, és akkor visszajött. Aznap délután újra be kellett menjek a plebániára, a főesperességre, valami temetés ügyel kapcsolatban temettem, és ott újra találkoztam, de most már szemtől szembe, és akkor mondja a főesperes, hogy itt van az a bukaresti egyén, aki állandóan tiltakozott az engesztelés ellen, és aztán mondtam, hogy én vagyok az a bizonyos pap. És akkor már azt mondta, önpárreu, tehát sajnálja, hogy eddig tiltakozott, csinálja nyugodtan tovább. Na, hát ezek ilyen előzmények voltak, és utána volt olyan eset is, tehát még menet közben, hogy több mint 450 áldozó volt egy-egy ilyen engesztelés éjszakán. Azt minden hónap 12-e este kezdtük, és 13-án reggel hajnalba végeztük, úgy 5 óra tájban. Aztán a úgynevezett forradalom évében 89. december 12-én érdekes jelenségnek voltam a tanúja is, mindenki, aki ott volt. Nagyon hideg éjszaka volt, 28 fok volt kint, és elvették az áramot. A Dantem KH-val nem lehetett fűteni, nagyon hideg volt reggelre, úgy 3-4 fokra lehűlt a levegő a templomba, és nagy csodálkozásomra most akkor alkalommal még többen maradtak ott reggelig, mint más alkalmakkor. Volt azelőtt úgy, hogy az éjféli mise után, illetve az éjszakai szentmise után sokan hazamentek, akik közében laktak, és érthető is volt, hogy másnap szolgálatba kellett menniük, de akkor ott maradtak nagyon sokan. És vállalták a hideget, és vállalták azt is, hogy nehezen lehetett olvasni a könyvből, hogy lehessen szöveget felolvasni, de ezt érdekesen tettük akkor. Aztán jött a fordulat, és januárban, hogy feltettem az engesztelő csoportnak a kérdés, hogy folytassuk-e, mert úgy tűnik, hogy a célunkat elértük, tehát a változások bejöttek, és hál' Istennek a veszedelemtől, a nagy fenyegető veszedelemtől megszabadultunk, úgymond, és tartsuk-e. És a templomban egyöntetően mondták, hogy folytassuk. Hát ha hívek úgy kívánják, akkor folytatjuk. És utána beláttuk, hogy utána újabb veszedelmek és mélyebb, a lelket jobban igénybe veszi, vagy támadásba célpontjául veszi a gonosz a lelkeket, és mennyire szükséges a helytállás, az Istenhez való tartozás, ragaszkodás, a szüzönye iránti tisztelet, mert másképpen nagy a veszély, hogy elveszünk. A régi világ veszedelmei, szorongásai talán jobban Istenhez irányítottak, és a veszedelemben az ember összebújik, és ez is nem volt véletlenül, Isten akarta, hogy ez így történjen. Hogy ott megerősödtünk, akik hívők voltak, megerősödtek, és kitartottak, és azok mind érdeműr szolgáltak, szolgálnak a Jóisten előtt. Utána pedig jött a szétesés, úgymond a liberalizmus, a szabad elvűség, hogy minden szabad, semmire sem vagyunk rászorítva, s rászorulva, s jött sok mindenben a könnyebbség, úgymond külsőleg, de annál több lelki veszedelem jelenkezett. Egyből ugye megengedték a tömeges gyermekgyilkosságokat, és utána mindenféle annyira a szabadlábra került, és sem értékrendszer, semmiféle korlátot nem éreztek az emberek maguk körül, és ezért a szabadosságban elvesz az ember. Hát nagyon szükséges volt, és ma is szükséges az engesztelés, az imádság. A szeretet lánga kapcsolatban az mindjárt az elején érdekes módon jelenkezett, anélkül, hogy én úgy jobban ráfigyeltem volna. A hívek és ez a Császár Antalné táplálta lelkileg ezt a megindult közösséget, és hozta, küldte az anyagot az engesztelésre nézve, leveleket küldött, buzdításai voltak, és a szeretet lángnak a terjesztését úgy felkarolták, és minden rózsafűzér imádság közben a tized elvégzése után, ezt most már jól ismert szöveget elmondtuk, elimádkoztuk, és manapság is van. Közben ugye bejött Medjugorje is, és már kezdtek oda is majd a fordulat után járni, vagy máshonnan is jöttek hívek, és hozták mondjuk úgy sok lelki szépséget, értékeket, amiket úgy mondjuk úgy bevettünk, és gazdagodtunk általa. Színesedett az imádkozásnak és az engesztelésnek a tartalma, és annál jobban úgy erősödtünk meg benne. Talán úgy ez lett volna úgy a rövid és általános összefoglalója az egésznek, persze részleteiben, ha szedi az ember, hát sok-sok értékes dolog volt benne. Fiatalok is nagyon belekapcsolódtak, már még a kommunista időben is, és utána is gitárokkal, szövegmondással önmaguk fogalmazták meg az imádságukat. A fiataloknak életéért aggódva imádkoztak, és látták ugye a vallásosabb és mondjuk lelkileg képzettebb, mondjuk így csíszoltabb fiatalok látták a veszedelmeket a fiatalokra nézve, és ezeket különösképpen szinte minden hónapban kértek egy-egy részt az engesztelés idejéből, hogy ők is hallathassák hangjukat, imájukat és énekjüket, amit nagyon szeretett mindenki, és örvendett mindenki, hogy vannak. A szentmisék és emlékedései, azok is úgy ezzel kapcsolatosak voltak, az engesztelésnek a szellemisége és tartalma, és tényleg a legfontosabb és az alap maga az Úr Jézusnak, Isten fiának az engesztelő áldozata. És tulajdonképpen mi csak fel kell csatlakozzunk, hozzá kell csatlakozzunk, hogy annál áldásosabb legyen, és lett legyen az ő áldozata, és amit az ember részéről megtelt is, meg is kell tennünk, amit Szent Pál is mond, hogy kiegészítem az én szenvedésemmel, vagy imádságmas áldozathozatalommal, azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, de szüksége van a világnak a megváltásra. Tehát a mi részünket is hozzá kell adjuk, és talán ez lett ilyen, hogy lelki örömnek is a forrás, hogy valamit a csekészséggel is kicsit hozzájárulhatunk Krisztus nagy engesztelő áldozatához, és a szűzanyának az áldozatához, és mindig minden engesztelésnél nem volt olyan engesztelés, hogy a szűzanya közbenjárását ne kértük volna, és ugyanakkor Áron püspök atyámnak is az imáját érte, hozzá is imádkoztunk minden egyes alkalommal, és kértük és kérjük, hogy Isten emelje a boldogok és a szentek közösségébe. Én magamnak is, hát ez egy ilyen, mondjuk egy kicsit nagy óhaj volt, hogy ki is fejeztem, hogy csak annyit szeretnék, hogy egyszer megérjem, hogy három püspököt boldoggá avatják, és többet nem is kérnék életem számára. És olyan érdekes volt egyik olyan vallásos néni, aki szintén mondjuk úgy az alapító közösség csoportjához hozzatartozott, Tomás Lajos né, Erzsike néni, más Isten nyugtassa, meghalt. Őneki volt egy érdekes álma Áron püspök atyával, tehát ugye az engesztelések kapcsán, és Áron püspök annyit mondott neki, hogy megáldom a taplocai templomot. Ez nekem olyan megnyugtatólag hatott, egy kicsit buzdítás is volt, hogy tovább folytassuk és tegyük a feladatunkat. Most, tehát ennek volt egy mondjuk egy felnövekvő, felívelő időszaka ennek az engesztelésnek, és a másik dolog, hogy sokfelé elindult. Az egyházmegyénkben, főegyházmegyénkben több mint 100 templomban és kápolnában végeznek engeszteléseket. Ezt az is szükségessé tette, hogy egyre a gazdasági helyzet rólásával sokan, ugye főleg idős néniknek is az anyagi lehetőségük nem tette lehetővé azt, hogy minden hónapban következetesen eljöhessenek, és akkor a legtöbb kérte a helyi lelkiatyákat, plebánosokat, hogy otthon is legyen. És aztán úgy többé-kevésbé, tehát ahol a hívek szorgalmazták, a legtöbb lelkipásztor úgy elfogadta, és otthon is beindultak, ha nem is egész éjszakára, de néhány órára. És ez örömmel tölt el engem, hogy ez így elterjedt, és van, és mondtam is mindig, hogy mindegy, hogy az ember hol, nem csak itt hallgat, mert Taplocán az Úr, hanem mindenkit, mindenhol, ahol ebben a szellemben végzi az engesztelés és az imádkozását. Vagy arra is buzdítás, gyógyítottam, mert elejénül negatív hangokat is mondtak a lelki pásztorok, hogy ide eljönnek a hívek, és otthon nem járnak templomba, akkor ez hogy van? És hát akkor össze a híveket ezt úgy felvilágosítottam, hogy hát úgy érvényes, és úgy van tényleg tartalma, ha a hívek, akik ide elzarándokolnak, és áldozatot hoznak, hogy otthon is jó példát adjanak, és úgy járjon a templomba, és gyógyuljanak, áldozzanak, és akkor aztán fokozatosan úgy átvették, átalakultak. Jó volt ezeket úgy a negatív hangokat is meghallani, meg nem sértődni, és úgy tovább mondani, hogy tényleg azért vagyunk, hogy alakítsuk, formáljuk egymásnak a lelkületét és a tudatát. És ez is úgy örömmel töltött el, hogy nagyon sok helyen van. Az egyik lelki pásztortól hallottam egy vicces formában, hogy az érsekpurnak így számolt be, hogy van-e szentségimádás, azt mondja, van nálam is az a boroskarcsi féle imádság. És akkor, hát azért se akkor is rám kérdezett, hogy ez mi? Ez egy külön mozgalom-e, vagy amit esetleg jóvá kellene hagynia? Mondom, ez nem, ez tulajdonképpen a hagyományos imádságainknak a végzése egy szellemben, egy óhajban, hogy a Jóisten engeszteljük a bűnökért, és hogy őrizzen meg veszedelmektől, és tartsa meg a népünket. Ez a tartalma az egésznek. És aztán később jött be, és később mondtam az érsekpurnak, én is később értesültem erről, hogy Magyarországon ez a szeretett láng is, és az engesztelés is tulajdonképpen Isten szolgálja Mindszenty Bíboros úrtól indult el, és Natália nővéren keresztül úgy szorgalmazódott, és úgy ez jött át. De ezt még jó is volt a kommunista világban nem hangoztatni, nem is tudtam róla, mert akkor még veszedelmesebb lett volna egy külföldi, és nagy reakciós főpapnak a szándéka ide is áthat, és ez mérgezi az itteni katolikus magyarságunkat is. Tehát ezek olyan érdekes folyamatai voltak a dolgoknak.
Ha megszámítjuk, akkor ez végül is 25 év.
Igen, távlata.
Távlata. Hogy milyen hozadékokról, mert elég sokról beszélt az Esperes Igen. úr, de gondolom, hogy ima meghallgatások Igen. történtek, vagy megtérések.
Igen, az tényleg egy külön fejezetet is érdemelne, és úgy különösképpen akik gyontottuk, és mondjuk, hát én mondjuk állandó jelleggel voltam, hogy ilyenkor nem kellett sietni a gyontatással. Ugye máskor úgy be vagyunk skatujázva, hogy na, hamar-hamar, mert vagy mi se előtt vagyunk, vagy így vagy úgy, hogy pontosan kezdhessük a programjainkat, hát sürgeti az ember. Ilyenkor ráérünk, mert órák állnak rendelkezésünkre mindenkinek, és nekem is, hogy több időt tölthessek a gyontatással és a problémákkal hozzám fordulókkal. És ilyen bőségesen volt részem. És az is olyan nagy lelkipásztori örömet jelentett, hogy messzi vidékekről, és ugye az embereknek a pszichológiája érdekes, hogy inkább feltárulkoznak egy idegen, egy untató lelki atya előtt, mint a saját maga lelkipásztora előtt, és ez érthető is, és bizonyos lelki terheket könnyebben le tudnak tenni. Máshol, idegenben is. Ezt is somlyói ferences atyák is tapasztalják, és ez úgy különösképpen nagyon jól jött. És tényleg sok eset volt, ahol úgy tényleg lelki felszabadulás gyümölcse volt sok ember részére. És ezek úgy visszatértek, és akkor úgy be is számoltak, hogy itt érezték meg Istennek a közelségét. Úgy ráéreztek, hogy Isten őket is, hogy szereti, és hogy mennyire, hogy vissza kell közeledjenek Istenhez. És a családjukba is úgy érdekes változások jöttek be. És persze úgy az emberek mondták, hogy hát úgy nekem köszönhetik, persze, hogy az ember hárítja ezeket a dolgokat, mert nem nekem köszönhető, hanem Istennek, Isten szent lelkének és Isten irgalmának, hogy csak alkalom adódott, és alkalmat, lehetőséget ad az ember. Sose tudja az ember, hogy Isten kit, hol, mikor ragad meg, és mit használ fel arra, hogy ő Istennel találkozzék, és isteni élményei legyenek, amik őt úgy felemelik, bátorítással töltik el, csüggedésből, mondjuk úgy ilyen elkeseredésből is, tehát ilyenekkel is találkozott az ember éveken keresztül, és ezek mind úgy tényleg úgy megnyugtatólag és bátorítólag hatottak, mert tényleg érzi az ember azt, hogyha Isten kegyelme dolgozik. És az ember, ha jó Isten eszközként használja fel a koronnak, annál inkább örülni tud az ember ennek. És hát már mondjuk ez tényleg az is, hogy úgy elterjedt egyházmegye szerte, és hogy létezik. Most már talán arról is nem árt, ha beszámolok, hogy mióta egy Csíksomlyó megindult a Orapelső szombati Mária köszöntő, ide özönlenek természetesen az emberek, és az is, hogy akik otthonról el tudnak jönni, és áldozatot hoznak egy hónapba egyszer, akkor természetesen, hogy inkább eljönnek ide Csíksomlyóra, mint Taplocára, és ezért úgy megcsökkent, megcsappant Taplocán a részvevőknek a száma, de most is mondjuk olyan 100 körül vannak az engesztelés éjszakán, de így mondtam is nekik is, hogy a mi feladatunk talán eddig tartott, és most természetesen mindig hívtuk Csíksomlyó szűzönyához, imádkoztunk Taplocán is, sokszor jöttünk fel hajnali körmenettel, főleg ugye szeptemberben Mária nevenapjakor, szentséges körmenetet tartottunk, tehát az úgy 5 kilométer volt ugye a tömeggel együtt a hajnalra, ide érkeztünk fel, hát az mindig olyan fölemelő volt, most mindig fölemelő ezek a körmenetek, otthon is szoktunk tartani, de ez aztán különösképpen úgy kiemelkedő helyet kapott, és aztán mondom is a híveknek, és magam is, amikor egészségi állapotom és lehetőségem úgy enged, akkor én magam is itt vagyok, legalábbis a rózsafűzére és a körmenetre, és hogy jöjjenek ide, mert hazajövünk, és ugyanazt a szüzőját tiszteljük mindenhol, ugyanazzal az Úr Jézussal találkozunk. Úgyhogy az ember az butaság lenne, hogy most úgy megsértődik, hogy hát most ide eljönnek, és Taplocára nem. Ez, hogy Keresztelő János nál is volt, hogy itt növekednie kell mindennek, és nálunk is ebben az a feladat időszak, amit akkor talán a Jóisten jónak látott, akkor az úgy befejeződött részben. De mondom, a szellemisége megvan, és másfelé is. Úgyhogy ezért hálát adunk a Jóistennek, és a boldogság szűzanyának, hogy így felkarolt minket, és eszközként tudott felhasználni ezekben az időkben.
Az a 100 ember, aki most is összegyű és lelkesen imádkozik, még mindig igényeli a Szent Gyonás, Szent Áldozás, tehát ezért továbbra is az Esperes úrnak szüksége van papi segítségre is, ugye?
Igen, így van, és nagyon köszönöm, és hálás köszönetemet fejezem ki főtisztelendő Koncsak László atyának, aki főleg Veres Imre papbácsi eltávozása után ő jött, és jön rendületlenül, ott van az engesztelésünkön is, ő olyan könnyebben is tud szólni a hívekhez is, és meg is teszi, és mindig épülünk az ő tanításán, épülünk jelenlétén, segítségén, önzetlen segítségén, amit ő tesz most már úgy évek óta.
Azért jó, hogy megtetszett említeni, mert ez a szeretett láng mozgalom jóváhagyása után, ahogy Erdő Péter, bíboros érsek úr jóváhagyta ezt a mozgalmat, szeretnénk a Mária Rádió keretében népszerűsíteni, bevezetni, hogy minden kedden az Udvarhelyi stúdióból és minden csütörtökön a Csíksomlyói stúdióból imádkozzuk egy óra után. Szeretnénk, hogyha az emberek minél inkább megismernék, és mindig újabbnál újabb embereket szólítunk be, akik részt vettek ennek a lelkiségnek a beindításába, hát Csíktaplucán, illetve több helyen.
Igen, igen. Hát ez biztos, hogy fogjuk továbbra is támogatni ezt a gondolatot és ezt a lelkiséget, mert tényleg ha külföldön annyi felé és önáldásosan felkarulták a szeretett láng lelkiségét, akkor magyar népünk körében, ahonnan elindult, akkor annál inkább kell ezt felkaroljuk, előmozdítsuk, mert azon keresztül is Isten szeretetes jósága hajul hozzánk.
Hát én köszönöm szépen Boros Károly Esperes úrnak ezeket a gondolatokat a szeretett láng mozgalomról. Köszönjük, hogy betért a stúdióba, és megosztotta mindezt a hallgatókkal.
Én is köszönöm a lehetőséget, és Jóisten áldjon meg mindenkit.
Köszönjük szépen, dicsekesek a Jézus Krisztus mindörökké.